Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita 2023. szeptemberében tartotta Almá dialógus lelki gyakorlatot. A lelki gyakorlaton elhangzott előadásának második részét hallhatják.
Arra hív bennünket a lelki gyakorlat, hogy a mélybe szálljunk, és ott, ahol már a élet fodrozódó eseményei lecsillapodnak, ahol béke van, ott találjunk önmagunkra. Beszéltünk arról, hogy azért az élet eseményei nem maradnak nyomtalanul természetesen, hatnak ránk, formálnak bennünket, de csak azok, amelyek a mélyre hatnak, és amelyek a felszínen zizegnek, azok leginkább oly módon formálnak bennünket, hogy felszínessé tesznek, vagy felszínen hagynak, vagy a felszínre ragasztanak bennünket, és megakadályozzák ezt a mélyre szállást. Valójában azok a történetek formálnak bennünket, amelyeket mélyre engedünk, amelyekkel foglalkozunk, amelyek belénk, tehát időt töltünk például vele, és komolyan, amit komolyan veszünk. Ilyen esemény, amelyik formál bennünket, de csak akkor, hogyha mélyre engedjük, az imádság is. Az imádságnak is, imádságnak az eseményéről szeretnék néhány szót beszélni. A zsoltárokról fogok ma egyébként ebben az emlékezésben többet mondani, de a zsoltározás lehet közösségi és egyéni is, és amikor közös imádságban veszünk részt, az is egyszer, mint egyéni ima. Tehát, hogy akkor formál engem a közösség ima eseménye, hogyha azt beengedem a szívem mélyébe. Fontos azt is látnunk, hogy az ima nem sorolható be az emberi cselekvések sorába. Jól lehet reggel, akár napirendet is készíthetek, hogy fölkelek, fölébredek, mondjuk kiszállok az ágyból, jó esetben imádsággal kezdem a napomat, fogmosás, mosakodás, és akkor még mielőtt elindulok, még van rózsafüzét mondok, vagy egy miatyánkot, utána beülök az autóba és indulok. Ilyen értelemben besorolható az emberi cselekvéseknek a sorába. Mégis egészen másról van szó, mint a fogmosás, és az öltözködés, és az olvasás, és az autóvezetés, mert kiemel a hétköznapi életnek a sorából, átemel a transzcendens világba. Tehát nem csupán besorolható a beszélgetések sorába, beszélgetek a házastársammal, beszélgetem a gyermekem, unokámmal, telefonon esetleg, meg hát beszélgetem a Jóistennel is. Beszélgetek. A Jóistennel való beszélgetés az egészen mássá tesz, átformál engem. Minden beszélgetés van hatással rám, kicsiny vagy nagyobb mértékben. Az Istennel való beszélgetés azonban fölemel abba a síkba, ahol igazán én vagyok. Ahol az vagyok, akinek az Isten engem megteremtett. Az Isten az ember saját képére és hasonlatosságra teremtette. Hasonlítunk az Istenre, és emiatt hasonlítunk egymásra is természetesen. És mégis mindenki egyedi. És ezt az egyediségét az Istenben találja meg. Akkor jön rá, vagy akkor ébred rá, vagy lát rá arra, hogy ki is vagyok én, hogyha az Istenben vagyok. Akkor találok rá. És minél inkább az Istennel vagyok, annál inkább vagyok önmagam. És ezért az imádság látszólag rutinszerű, mondjuk, a napi imádságaink, és mégis azért is nagyon-nagyon fontosak és lélekformálóak, mert oda emel, ahol én vagyok, ahol önmagam vagyok. ahol szembesülök önmagammal. Az Úr Jézus tanít bennünket imádkozni. Máté evangéliumában hosszan beszél arról, hogy hogyan kell imádkozni, és akkor ezt a mondatot érdemes nagyon jól a szívünk mélyébe ültetni, és sokszor találkozni vele, hogy te, amikor imádkozol, menj be belső kamrádba. Ugye a papok, nem tudom, farizeusok színleg nagyokat imádkoznak, hogy lássák őket, meg is kapták jutalmukat. Az mindig nagyon álságos, amikor kifelé mutatom az imádságot. Sokszor esünk ebbe a kísértésbe, nem vészes, csak tudjam, hogy az árt az imádságnak. Te, amikor imádkozol, menj be belső kamrádba. És az atyák úgy magyarázzák, hogy ez a belső kamra, ez a szívünk. Oda vonulj vissza. Ott imádkozzál, a szívedben. És reggel mondtam, hogy a Zsolozsmában nem nagyon tudunk bekapcsolódni, nem osztottuk ki a szövegeket, nem az a lényeg, hogy lássam, mondjam, hanem a szívemmel imádkozzam. Akkor imádkozom igazán. Ha csak a fejemmel imádkozom, mondom az imákat, mondom a szövegeket, az is ima, de messze nem tud úgy formálni engem, oda helyezni, mint a belső ima, amikor a szívemmel imádkozom. És ez a belső ima a közösségi imádságban is kell, hogy szerepet kapjon. Kezdjük a közösségi imádság. Ja, és igen, ez a Máté 6. fejezet 6. verse. Úgyhogy ez a Máté 6.6, ez így mélyre hat, jegyezzük meg, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos verse az életünknek, hogy amikor imádkozol, a szíved mélyében. A zsoltárok szintén különleges helyet kell, hogy elfoglaljanak az ima életünkben. Ez a cím ennek az emlékedésnek, énekeljetek himnus, zsoltárt és szent dalokat. Az efezusi levélből van ez az idézet, de a kolosszai levél nagyon hasonlít sok mindenben tartalmában az efezusiakhoz, ott így fogalmaz Szent Pál, hogy énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnusz és szent dalokat Istennek. Mi keletiek sokat énekelünk, mert tudjuk, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik, ismerjük ezt a mondást, hogy megduplázzuk az imát. Valóban, amikor énekelve imádkozik az ember, akkor jobban átjár, fújom ki a levegőt, énekelek, akkor az jobban, fizikailag is jobban bekapcsol engem az imádság, és erre szükségünk van, hogy nem csak elgondolom, meg az agyamban beszélgetek gondolatban az Úrral, hanem egész testemmel bekapcsolom, amikor sokszor keresztet vetünk, néha olyan nevetség, hányszor vetjük a kereszteket. Hát, hogy a testünk is vegye föl a ritmust, és kapcsoljon be az imádságba, meghajlásokkal egyébként. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnusz és szent dalokat az Istennek. Biztosan vannak többen is, akik, vagy akár most is, de múltban énekeltek kórusban, közösének. Akinek van erő tapasztalata, az tudja, hogy az egy valami különleges jó dolog, együtt énekelni a többiekkel, kórusban énekelni. Figyelni kell a másikra, az ő hangja, az én hangom. Összecseng, néha diszonánsan, de akkor is egymásra hatunk. A közös éneknek ilyen különleges, szintén különleges lélek és személyiség formáló ereje van. A közös imának is hasonló hatása van, amikor közösen imádkozunk. Figyelni kell a másikra, főleg ha énekelünk, de recitálva, vagy egyáltalán a szentmisén ott vagyunk. A közös imának is ilyen a közösségből fakadóan formáló ereje van az emberre. Késztet engem, vagy rávesz engem, hogy figyeljek a másikra. Nem, nyilván amikor ott vagyunk, inkább azt szoktuk mondani, hogy ne a másikat nézzük. Ugye a szentmisén ne a másikat nézem, főleg az, hogy milyen ruhában van, de ne is az, hogy viselkedik, vagy mennyit pecseg, vagy valami, ezt szoktuk, hogy ne a másikat nézzük. Hát ez igaz. De hogy igazodjam a többiekhöz, hogy most együtt imádkozunk, ez nagyon fontos. míg majd a közösség vonatkozása mindjárt lesz szó. Például, amikor énekelünk, akár a kórusban, akár a szertartáson, két hang szólal meg. Ez a két hang összecsengését egyedül nem lehet produkálni. Olyan dolog jön létre, amikor ketten énekelnek, amit egyedül nem lehet. A közös ima is olyan dolog, amit egyedül nem lehet létrehozni. Tehát, hogy a közös imában valami többet tudunk nyújtani. Nem beszélve a közösségi cselekvésnek a ható erejéről. Azt mondtuk, hogy az ember a Szent Három, vagy az Istennek a képmása. De a Szent Háromságos Istennek a képmása az ember, és ebből fakad az ember közösségi vonatkozás, közösségi volt az ember, közösségi lény. Közösségben bontakodik ki, a közösségben ismeri meg önmagát, az önismeretnek nagyon fontos része a közeg, akivel közösségben van, akikkel kapcsolatban van, és így tovább. Tehát az ember, amikor azt mondjuk, hogy Isten képmása, akkor teológiailag tegyük hozzá, hogy a Szent Háromságos Istennek a képmása. Aki az Isten nem magányos, közösségben él, Atya, Fiú, Szentlélek közösségében. És az ember ezt a közösséget is isteni képmásként viszi tovább, éli tovább. Így olvassuk a Teremtés könyvében, hogy az ember, alkossunk Istent képmásunkra, Isten megalkotta az embert saját képére és hasonlatosságára, férfinek és nőnek teremtette meg. Mindjárt ott van ez a kettő, a férfi és a nő, hogy kettősséget alkotott az emberbe, és ez a kettősség, a férfi és a nő a maga különbségével kiegészíti egymást. És így alkot közösséget, amely, hogyha szeretett közösség, a legforróbb szeretett közösség, a házastársi közösség, akkor még egy újabb gyermek is létrejön belőle, és megjelenik a Szent Háromságnak a kép, a család. A család a Szent Háromság földi mása. A Szent Háromság az ikonja a családnak. Pontosabban fordítva, a család ikonja a Szent Háromságnak. Tehát az, hogy közösségbe tartozunk, az nem egy esetleges dolog, hogy na, akkor jobban tudunk haladni a munkában, van az is meg. De az emberségünket a közösségben tudjuk megélni. És például, ha valaki remete, van ki remete hivatása van, elvonultan imádkozik, vannak ilyenek, főleg a keleti egyházban, de a nyugati egyház is ismeri. A remete is közösségbe tartozik. Nem lehet a katolikus egyházban és az ortodox egyházban, a remete mindig egy közösségbe tartozik. Kevesen tudják ezt esetleg. Tehát a szerzetes, és a szerzetes közösség részeként vállalja azt a mélyebb és keményebb aszketikus életformát, hogy akkor egyedül. Az ember nem létezhet közösség nélkül. A zsolozsma, a közösségi ima, ennek a szónak az etimológiája nagyon érdekes. A magyarok nevezik zsolozsmának. A többi nyelv officiumnak, szent rendnek, vagy dolognak, kötelességnek nevezi, még a szláv is, és a latin alapján sok más indoeurópai nyelv. Mi zsolozsmának mondjuk, mert ebben a zsoltár van benne, meg az a mormogás, ahogyan a szerzetesek mondják, recitálják egy hangon a zsolozsmát. Nagyon ősi szó, a zsolozsma a zsoltárok mormogása. És ez is közösségi cselekmény, még akkor is, hogyha akár egy ember mondja, akár közösségben recitálják. Tehát a zsolozsmának az alapja a zsoltár. Mi is három zsoltárt mondunk, mindig három zsoltáronként vannak. A latin zsolozsmában is mindig három zsoltár van, vagy zsoltár rész, meg mi nálunk is. Az imaórában is. Reggel, akik már kora reggel itt voltak a útrenye elején, hallhatták, Gábor az úgynevezett hexapszalmos recitálta. Hat zsoltárt mondunk, ez valójában kétszer három zsoltár. Elmondunk három zsoltár, dicsőség most, és megint három zsoltár. Aztán a három zsoltár másút is előjön, vecsernyében is, az útrenye végén is, de mint hogy nem végeztük. Csak jelzem, hogy egészen rövidített útrendje volt a reggeli, szóval éppen csak belekóstoltunk. Lehetett volna bővebben is, hosszabban is. Gábor mondta is, hogy te miért hagyjuk ki ezeket a jó kidókat? Hát mondom, ennyi elég szerintem. Akkor jobban érzékeltél lett volna még ez a hármas oltár csoportot. Szóval, tehát, hogy a zsolosmának, a közös imádságnak az alapja a zsoltár. Mondhatjuk, hogy a zsolosma, a közösségi ima, az egyház közös imádsága. Nagyon érdekes, hogy van a latin rítusban, meg van a keleti rítusban, és hát még más rítusokban, rítusonként más-más persze, de például a keleti rítusban, a bizánci rítusban, ha Szlovákiába megyünk, Ukrajnába, Bulgáriába megyünk, vagy akár esetleg Közel-Keletre, ahol bizánci rítus van, ugyanaz a zsolosma rend. De sokkal jobb a latin példa, mert akárhova megyünk, Ázsiába, Afrikába, Amerikába, Európa bármely pontján, a szerzetesek ugyanazt a zsolosma rendet imádkozzák. Ezért mondom, az egyháznak a nyelve, és hogyha mi követjük a rendet, hogy mi is van előírva, hogyan imádkozunk a zsolosmát, akkor egyszerűen bekapcsolunk, majdnem ugyanazt csináljuk, mint amit mondtam tegnap is, hogy a lelki gyakorlat a keleti világban, keleti egyházban nem elmékedések sorozata, hanem elmegyünk a szerzetesekhöz, és együtt imádkozunk velük. És az úgy átjár bennünket, fölemel minket is. De mindig, amikor zsolosmázunk, ha az ember egyénileg zsolosmázik is, akkor az egész egyháznak a nagy imádságába kapcsolódik bele. És ráadásul a egyház zsolosmája az nem csak Amerikában, Észak-Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, mindenütt ugyanaz. A zsolosma rend az Isten országának a rendje. És hadd idézzem föl a kivonulás könyvéből azt a történetet, amikor Mózes fölmegy a hegyre. Emlékszünk, átvonultak a Vörös-tengeren, és akkor a Sinai hegyre érkeztek, a nép megállt a hegy tövében, és Mózes fölment a hegyre. 40 napig ott volt a hegyen, és amikor lejött, akkor nem tudtak ránézni, hogy sugárzott az arca. Hogy ott mit élt át, azt nem tudjuk. Akkor hozta a 10 parancsolatot, de nem csak a 10 parancsolatot hozta le, hanem utána Mózes törvénykönyvében nagyon pontos leírást látunk, hogy hogyan kell a szent sátrat, a találkozás sátrát fölépíteni. Ez a sátor mindig, ahogy mentek, mindig lebontották, továbbíték, és nagyon pontos leírás, mekkorák lennek a sátorlapok, a deszkák, hány kampóval kell a függöny fölakasztani, és így tovább, milyen széles legyen, milyen hosszú legyen. És ez annyira fontos volt, ezek az adatok, tények, vagy ahogy föl kell építeni, hogy aztán a salamoni templom ugyanezt az arányt viszi tovább, csak megnagyobbítva. Tehát amikor már letelepednek Jeruzsálembe, Dávid akar templomot építeni, de aztán nem ő, hanem Salamon építi föl a templomot, és a salamoni templom ugyanazt a sátor mintát viszi föl, csak fölnagyított mértékben, a méreteket, ha nézzük. És amikor lejön Mózes a hegyről, és kapja ezt az utasítást az Istentől, hogy építs föl ez a találkozás sátra, figyelj, vigyázz, hogy mindent aszerint a minta szerint csinálj, ahogy a hegyen mutattam neked. Mindent aszerint a minta szerint csinálj, ahogyan a hegyen mutattam neked. Nem azt mondja, hogy ahogy a hegyen mondtam neked, ahogy a hegyen magyaráztam neked. Mózes valamit látott ott fönt, ami mintául szolgál itt lenne a földön. És nem csak a sátor méretére vonatkozik, hanem az Isten és az ember kapcsolatára. Mózes ott fönt a hegyen, nem tudjuk mit élt meg, de amikor lejött, sugárzott az arca, nem tudtak ránni, el kellett takarni. Ott valami, az Istennel való találkozásnak valami különleges élményét élte át. Szent Pál azt mondja, hogy tudok egy emberről, aki testen kívül nem tudom, Isten tudója, elragadtatott a harmadik égig, és ott kimondhatatlan szavakat hallott, amit embernek nem szabad kimondani. Ez is egy ilyen hasonló, Mózesét hasonló élmény. Az Ószövetségben, még Izaiás könyvében találjuk meg azt a leírást, ahol Izaiás elragadtatásban az Isten trónja elé kerül. És ott is az Isten trónját látja, az angyalok énekelnek, háromszor szent éneket éneklik, amit aztán a liturgiában, a római misében is, a keletiben is, a szent-szent-szent énekeljük. A tömjénezés látja ott, amit a jelenések könyvében is. Tehát, hogyha a Szentírás végig nézzük, akkor vannak ilyen kis pontok, ahol belelátunk a mennyországba. Na most, ami fontos, hogy ugyanazt a mintát kell itt a Földön követni, mint a mennyországban van. És Mózes, meg az Ószövetség, meg az Új Szövetség, ezek a látomások, a proféták tanítanak bennünket imádkozni, és az egyház mindezekből építette ki a maga nyelvét, a maga ima nyelvezetét. Nem úgy egy-két atya leült, hogy na, tegyél már még négy zsoltárt bele, nem, mert sok lesz inkább, ma innen. Nem kotyvasszották össze, hanem nem tudjuk, a liturgia történészek persze részleteket ki tudnak mutatni, de hogy mindez az egyház nyelve, amit én követek, amiben belenövök, amiben bele szervesülök, hogyha ezeket végzem. Szeretném elmondani, most egy kis kritika lesz, egyház kritika, hogy amikor a világifjúsági találkozón voltam Lisszabonban, nagyon nagy élmény volt, óriási, csodálatos volt, főleg az az este, amikor virasszást végeztünk, másfél millió fiatal ott volt kint a tenger partján, illetve a Tehó folyó partján egy hatalmas parkban, és a Ferenc pápa is ott volt, szentségimádás is volt, de a szentségimádás mellett én nagyon hiányoltam a zsolozsmát. Nem zsolozsmáztunk, hanem hát nagyon látványos tánc volt, meg ének, zene, meg elmélkedések. Kicsit féltem a katolikus egyházat, hogy nem meri a saját nyelvét továbbadni a fiataloknak. Kicsit féltem, hogy nem zsolozsmáztatjuk a fiatalokat. És a zsoltárok, az alapja a zsoltározás sem volt. Ha rajtam állna, akkor mondanám ott a föntieknek, hogy azért ezt ne hagyjuk ki. Azt tudom, hogy amikor a szinódusra megyünk, most a szinódus lesz, tetszenek tudni, és nagyon kell imádkozni egy hónapon át, világ minden pontjáról a püspökök összejövünk, ott minden nap zsolozsma van. Az előbbi tapasztalatok alapján tudom. Na, szóval nem kellene félni a fiataloknak továbbadni, és ezt az atyáknak is szoktam mondani, mi nálunk, ha ifjúsági zarándoklat van, vagy mindig zsolozsmáztatjuk a fiatalokat. Útrendje, becsernye, ott van. És bekapcsolódnak. Nyilván sokkal nehezebb a nyelvezet, mint hogy gitárt elévennénk, és akkor nem tudom, milyen jó kis ifjúság éneket énekelnénk. Alakint megvan a helye, de a zsoltárok az egyház nyelve, amely nem csak, hogy mélyebbre visz, hanem mélyebbre bevisz az egyházba. Jobban bekapcsol az egyházba. A zsolozsma, tehát az egyház imádsága, a zsolozsmának a közös nyelve a zsoltár. Az egyház erre építi föl, ebből bontja ki az imáit. Eddig a közösségi imádságról beszéltem. Az egyéni imában is nagyon fontos szerepe van a zsoltároknak. Tudnilik, ugye hol vannak a zsoltárok? A Biblia közepén van. Úgy szokták mondani, a Biblia imádságos könyve. 150 zsoltár, ott van 150 imádság. És a Biblia egész szövege kinyilatkozhatott szöveg. Az Szentlélek sugalmazására írták le az emberek. Tehát a zsoltárok, az Szentlélek sugalmazására írott szövegek. Nagyon sok egyéb ima szöveg van. Vannak szép imák, vannak nem olyan szép imák, nem tudom, ma is írnak imádságokat. Általában szentek tudnak jó imádságokat írni, majd egyébként néhány imádságot szeretnék ajándékba adni, de az később lesz majd. Viszont a szívem szerint ilyen zsoltáros könyvben szeretnék ajándékozni mindenkinek, megmutatod? Ezt kinyomtattuk két példányban is, nincsen itt, na mindegy. Amiből végeztük a zsoltot, mert nagyon fontos, hogy a zsoltárok a napi imádságainak is a része legyen. A szentek minden, Gábor, nem számít, Gábor, semmi, lehet, hogy bevittem. Néhányan esetleg azt is fölvetik, hogy hát ugye az imádság az Istennel való beszélgetés, és akkor hogy van az, hogy egy előírt szöveget mondjak el, olvasok el, és akkor hát nem az én, Istenem, szeretlek, ami a szívemben jön, nem, hát az a természetes imádság, amit én mondok.
Nem így van.
Bizonyos értelemben. De mondjuk, hogyha valaki szereti a verseket, a költeményeket, amikor a költők megírnak egy szerelmes verset például, és van olyan, hogy az a szerelmes, ezt jobban ki tudja fejezni, amit én mondani akarok. Én nekem csak olyan dadogó szavaim vannak, hogy jaj, szép vagy, szeretlek, na, de jó. De mondjuk József Attilának az ódája, hát aztán ki tudja fejezni gyönyörű szépen, meg hát mondhatnánk a többit, az esti sugárkoszó, vagy a Tóth Árpádtól esetleg. Tehát a költő, aki zseni, az ihletett ember, jobban ki tudja fejezni azt, amit én gondolok. Olvasok egy verset, és hú, tényleg, de jó, eltalálta. Én is így gondolom, csak nem tudnám úgy elmondani. De a zsoltárok szövege ugyanígy van. Hogy amit én érzek, az dadogva tudnám elmondani, azt ő kifejezi ihletett módon. Sőt, a Szentlélek által sugalmazott módon. Amikor a zsoltárral imádkozunk, akkor az Isten szavaival imádkozunk. Nem kell keresni a szavakat, mert az ajkunkra adja a zsoltár. Most nem térek ki, mert nagyon hosszú lett ez a tanítás, hogy mi mindenre alkalmas a zsoltár. Van dicsőítés benne, van benne háladás, van kérés, a beteg ember imádsága, van a szomorú ember, akit bántanak, panaszkodás, van benne harag, amikor valaki bántott engem, és akkor átkot mond rá a zsoltáros, aztán hát nagyon sok mindenféle tanítás is van a zsoltárokban. Benne van a zsoltár, az a 150 zsoltárban mindenféle emberi indulat benne van. Magába foglal. Minden, amit itt most panasz, fájdalom, szomorúság, harag, düh, mindenféle benne van. És legjobb, hogyha ezzel fejezzük ki az indulatainkat. Egy személyes példa, mikor imádkoztam az Átok zsoltárt. 107. zsoltár, buktasd meg Uram, és oszd meg nyelvüket, nem tudom még mi minden, most nem tudom idézni. Kispap voltam, és a püspök atya, akkori püspök, Timko püspök úr, Isten nyugosztalja, nem engedte a szakállat a kispapoknak. És nem tudom, nyáron én megnövesztettem a szakállamat, és akkor behivatott, vagy nem is tudom, megszégyenítő módon utasított, hogy na, ezt a szakállat azon. És akkor bementem, elmondtam az Átok zsoltárt a kápolnába. Tehát inkább jobb volt, nem, mint hogyha elmentem volna, aztán többieknek mondom, hogy jó, ilyen vagy olyan ez a püspök. Úgyhogy, hogyha éppen nagyon, nagyon indulatosak vagyunk valakire, akkor vegyük elő a 107. zsoltárt, és akkor mondjuk el, és akkor kimondtunk magunkon harag. De alapvetően nem erre valók a zsoltárok, vagy szóval nem, tehát az Átok zsoltárok, csak hogy erre egy apró kitérést tegyek, a római katolikus testvéreink olyan jól neveltek, és kihagyják ezeket az Átok zsoltárt. Inkább ilyen csúnyák dolgokat nem mondjuk. Mi nem hagyjuk ki, nem azért, mert mi belevalók vagyunk, hanem a keleti atyák értelmezése szerint az Átok zsoltár és a haragot, dühöt kifejező zsoltárokat egyértelműen a gonosz lelkekre kell irányítanunk. És amikor kínlódok magammal, meg érzem a kísértés, vagy ilyesmit, akkor előveszem azokat az átosolt, van több is egyébként, és akkor gonosz lelkekre irányítom rá. Úgyhogy megvan a helye, meg lehet jól talán. De ami mindennél fontosabb, hogy a zsoltárokban az Isten szavaival imádkozunk, ajkainkra adja az Isten a saját szavait, mint ahogy Jézus a mi atyánkban. Ti, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És a mi atyánk imája, az a hét kérés, az nem azért tökéletes ima, mert hát Jézus mondta, így imádkozzatok, ezzel is leírták, nem írták akkor legyen, hanem Jézus hozta el nekünk annak a felfedezését, hogy az Istent atyának szólíthatjuk. Abba, atya. Ahogyan Jézus szólította az Istent, ti is így imádkozzatok. Tehát a mi atyánkban ez a leghatalmasabb, hogy Jézushoz hasonlóan tudjuk szólítani az atyát. És így tanít meg bennünket Jézus imádkozni. Amikor a zsoltárokkal imádkozunk, akkor is az Isten szavait vesszük segítségül, hogy tudjuk, hogyan szólítsuk meg az atyát. És Jézusnak a földi működésének az egyik legfontosabb pontja ez, hogy megtanított bennünket, hogy hogyan imádkozzunk. Hogy az Istent hogyan szólítsuk atyának. Valójában Jézus, amikor lejött a földre, megtestesült, emberré lett, egy lett közülünk, ugyanolyan ember, mint bárki más asszony szülöttje, és ő tökéletesen tudott imádkozni. Az az ember volt, aki tökéletesen tudott imádkozni, és mi az imádságainkban Jézus imádságához kapcsolódunk. A Szent Mise áldozata az Jézus imádsága. Jézus önmagát feláldozza az atyának. És amikor mi a Szent Misében imádkozunk, akkor Jézus imádságába kapcsolódunk be. Jézus önfeláldozásának a részeivé válunk, és ez jelenti azt, hogy bármit kértek a nevemben az atyától, megadja nektek. Ez nem azt jelenti, amikor Jézus mondja, hogy bármit kértek a nevemben az atyától, megadja nektek, hogy atyám, Jézus nevében add, hogy megnyerjem az ötös lottót. Mondtam, Jézus nevében, megígérték, teljesítem. Nem azt mondja, Jézus nevében, mondtam, hát, hanem, hogy valóságosan, Jézussal együtt imádkozom. Úgy imádkozom, ahogy Jézus. És ha úgy imádkozom, ahogy Jézus, biztos, hogy meghallgatja az atya. Még akkor is, hogyha Jézusnak volt olyan tapasztalata a Getszemáni kertben, hogy nem jött be, és kérte, atyám, ha csak lehet, múljék el az pohár. De mégiscsak teljesült Jézus, mert azt mondta az a fejezet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Tehát Jézus imádsága a tökéletes imádság, vele együtt imádkozom, az ő imádsággal kapcsolódom be, ebben nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk, megtanítanak bennünket az Isten szavával imádkozni. A zsoltárok szava később is, még visszatérünk rá, hogy hogyan tud a gondolatainkba bekapcsolódni, hogy a zsoltárok szavai a mi szavainká legyenek. Érdemes egy olyan világ, egy olyan ajándék, csomag az Isten részéről, amelyre az egyházon keresztül tanít meg minket az Isten. Kell, hogy a mi szavaink Jézus szavai, az Isten szavai legyenek. És akkor megint sokkal több történik, mint amit gondolok, hogy az imádságban beszélgetek az Istennel, bekapcsolódom ebbe a párbeszédbe, Jézus és az Atya, a Szent Háromság belső párbeszédébe kapcsolódom be, és ez formál, ez alakít át engem. Amen.
Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita 2023. szeptemberében tartotta a Mádi Dialógus lelki gyakorlatot. A lelki gyakorlaton elhangzott előadásának második részét hallották. A harmadik rész január 12-én 17:15-től hallható.